Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arina mai vendégét, Puskás Tamást, a Centrál Színház igazgatóját. Köszönöm, hogy eljöttél, szervusz, köszöntelek.
Én nagyon köszönöm a meghívást.
Színházi évad vége után, és még jóval az új évad kezdete előtt beszélgetünk, éppen a nyár közepén, de hát az már mondhatni, hogy hagyomány, hogy a Centrál Színház úgymond dacol a színházi nyári szünettel, minden évben, minden nyáron játszik a Centrál Színház a Balatonnál. Ha én jól emlékszem, akkor ez kezdődött valamikor jó sok évvel ezelőtt Tihanyban, aztán volt egy hosszabb sorozatot megélt keszthelyi időszak, és az előző években már Szigliget, a Szigligeti Várudvar a helyszín. Fontos, hogy legyen nyáron is színház, színházi élmény, fontos ez színésznek, alkotónak, nézőknek egyaránt, mert a színészek gondolom azért szeretnének mondjuk inkább pihenni a nyári szünetben.
Igen, egész pontosan 1999-ben kezdődött, és szerelemből kezdődött, ezt jó kimondani. Keszthelyen kezdődött egyébként, aztán a következő évben...
Hiszem, a Tihany is.
A Tihany 2003-ban született egyébként, jó 4 évvel a keszthelyi nyári játékok után. Valóban szerelemből született, Kecskeméten csináltam a Tévedések Végjátéka című előadást, és azt annyira megszerettük én is, és a társulat is, akikkel csináltam, hogy nem tudtuk elengedni a tavaszi bemutató után az előadást, és kerestük a helyet, és így találtuk meg Keszthelyet. Ugye a feleségem Bástyúli Szigligeten nőtt fel, ott nyaralt, és adódott, én is jártam Keszthelyen a Festetés Kastélyban, adódott ez a dolog, és így kérdeztük meg az akkori igazgatót, hogy ez lehet, és mondta, hát itt volt itt nyári színház 1700, mondta, és akkor mondtuk, hogy akkor ezt most akkor ismételjük. Szóval ott kezdődött, úgyhogy ennek valóban hosszú sora volt, 4 évvel később Tihanyt is mi alapítottuk, de aztán a édes emlékezetű Bújtor folytatta a tihanyi nyári játékokat, és aztán a Covid betette a kiskaput, ha úgy tetszik, meg politikai dolgok is voltak a Covid után, hogy én nem voltam igazán kívánatos személy ennek a vitelére, de a szerencse közbeszólt, és úgy látszik, hogy érdemünk szerint ítélt a szerencse istenasszonya, mert hogy rögtön megkeresett a Mesterházi Ernő, és mondta, hogy ő most alapított egy Szigligeti Várjátékok nevű valamit, és nagyon kellenénk mi oda, és valóban akkor az első évben még csak, ha jól emlékszem, 1, a következő évben már 4-5 vagy hány alkalom vendégszerepeltünk, de gyorsan kiderült, hogy főszereplői tudunk lenni.
Most több mint 10 előadásban, 14 előadás.
És nem csak az, hanem a kezdetben a Szigligeti Várjátékok nézőtere az, ha jól emlékszem, 600-as volt, vagy kevesebb, mint 600-as, és ma halkan mondom, 850-es a nézőhelye.
Ezt most idén bővítették, ugye, mert tavaly is még 700-al
amennyi volt, és ismét bővítették 100-al.
Most már 800-nál több. Igen, igen. Úgyhogy, és egy kivételes helyszínt tegyük hozzá, rálátással a Balatonra.
Gyönyörű helyszín, és nagy ötlet. Ugye ez egy kétszintes esemény, ahol az alsó szinten gasztronómiai élményeket, és a felső szinten pedig színházi élményeket gyűjtett, aki erre befizet.
És azért ez továbbra is illeszkedik ahhoz, vagyis hát illeszkedik, és illeszthető mindez az évadhoz, hiszen 2 darab lesz most műsoron, Woody Allen Vígjátéka, a Tiszta Őrület, ami egyébként is a Centrál Színház műsorában, és amolyan előbemutatóként pedig a Furcsa pár Neil Simon népszerű, nagyon népszerű Tony Díjas darabja, aminek ugye azt hiszem, hogy a legendás filmváltozatból nagyon sokan emlékezhetnek erre. Szóval ilyeténképpen azért a nyári színház szerves része a centrálos évadnak is. Tehát illeszkedik ahhoz.
Igen, de valóban az előző kérdésedre így, akkor meg is kerültem a választ, bár nem szándékosan kerültem meg, de nem jutott rá sor, hogy valóban sok minden szó szerelemből született, meg szeretjük is csinálni ezeket az előadásokat. Szerintem többnyire jól esik műszaki dolgozóknak és színészeknek is eltölteni, akár annak idején Keszthelyen, Tihanyban, vagy most a Szigligeten eltölteni 1 hetet vagy többet, jó hely a Balaton. De valóban a Centrál Színháznak szüksége van rá. Tehát, hogy magad uram, a szolgád nincsen szolgád. Magunknak kell megkeresni, és ha a nyár kiesik, a nyári 3 hónap kiesik, akkor bizony nagyon
tehát
mélyen, kotorhatunk a zsebünkbe, és hát nem, nincs ott semmi. Tehát nagyon kell ez a nyári bevétel.
Ugye a Woody Allen darab, hát mondanám, hogy szinte házi szerzője a Centrálnak, a New Yorki komédia jó 20 éve van műsoron túl a 300. előadáson, és ha jól tudom, akkor a következő évadban is terben van egy Woody Allen darab, majd erről kicsit később beszélünk, de hát ugye a Furcsa pár, ami majd a következő évad első bemutatója lesz szeptemberben, hát azért az 2 jutalomjáték főszerepet kínál, a 2 főszereplő, Alföldi Róbert és Stoll András. Ilyenkor és ezzel, hát úgymond szinte biztosra lehet menni, vagy borítékolható a siker? Ezzel a darabbal és ezzel a 2 főszereplővel?
Igen. A válasz röviden igen, de a Centrál Színház amúgy is éppen, mint magánszínház, sikerre kárhoztatott színház. Tehát muszáj újra és újra, néha nagyon bátran olyan döntéseket hozni, amelyek teljesen biztos sikert hoznak. Beszéljünk most erről. 1965-ben, ha jól emlékszem, 65-ben írta a Neil Simon, aki a múlt század legsikeresebb szerzői közé sorolható kétségtelenül, ezt a számára, vagy ezt a legismertebbé váló, vagy legsikeresebb darabját, a Furcsa párt. És az Örkény rögtön lefordította. És
rögtön a Víg Színházi magyarországi ősbemutatón az Örkény fordítás
volt. Így van, az Örkény rögtön lefordította, és a film is segítette a sikeres honosítását ennek a darabnak, de eltelt több mint 60 év ezután, és a nyelv nagyon gyorsan változik, és lehet mondani, hogy ezek a fordítások örege, nagyon gyorsan
öregszenek. Elkopnak ezek a színpadi szövegek?
Teljesen eltűnt belőle a humor. Tehát, hogy annak idején kellett, hogy humoros legyen, mert nem lehetett volna sikeres a történet, ha rossz a nyelv, amin előadják, de már az Örkény fordítás szerintem alkalmatlanná szárad.
És vajon az eredeti szöveg, az eredeti Neil Simon szöveg, az nem kopik? Az megőrizi a frissességét? Az angol
szöveg? Hát úgy tűnik nekem, de legalábbis lehetőséget
ad. Vagy azért hozzá kell tenni valamit a
fordítással. Lehetőséget ad a fordítónak.
Mert akkor most ugye készült egy új fordítás.
Igen. Nagyon büszkén mondhatom, hogy a fiaim csinálták, a Dávid és a Samu készítették, és nagyon-nagyon jól sikerült. Ugye vizsgázik, minden fordítás vizsgázik, legelőször a próba folyamat alatt vizsgázik, és azért az Alföldivel meg a Stollal vizsgáztatni, és utána jelesre vizsgázni egy fordításnak, az bizonyító erejű.
Tehát akkor szóval, ez az olvasópróbán bejött.
Hát már az olvasópróbán bejött, és utána egy hosszú, másfél hónapos próba folyamat minden napján megmérettetik a szöveg. De valóban én nem tudom megítélni, hogy az angol szöveg mennyire őrizte meg a nedvét, a humorát latin szóval, hogy mennyire őrizte meg, de hogy jó lehetőség arra, hogy egy értő és jó humorra bíró, jelen esetben értő és jó humorra bíró két fordító új és élvezhető szöveget varázsolja belőle, az biztos, hogy arra alkalmas.
De még maradva a két főszereplőnél, éppen utána néztem, hogy jól emlékeztem-e, de jól emlékeztem, a Nemzetiben, majd másutt is a Víg Színházban, Budaörsön, sőt a Centrálban is dolgoztak ők együtt, Alföldi Róbert és Stoll András, de mindketten színészként közös előadásban, ha jól tudom, akkor ahogy utána néztem, ez idáig nem. Ez az első alkalom lesz a Furcsa pár esetében.
Sőt, nem csak, hogy dolgoztak együtt, hanem szorosan összekapcsolódik a pályájuk.
Hát a Nemzeti Színház,
így van,
de hát utána most ugye legutóbb a Budaörsön a Julius Cézárban, de hát a Centrál Színházban is az Ügynök halálában, tehát sorolhatnánk példákat, ahol rendező és színész viszonylatában találkoztak, de közös előadásban színészként még nem voltak együtt.
Így van, tehát ahogy a fordítás szükségessé lett, hogy kellett egy új fordítást készíteni, mert máshogy nem mentünk el. Ugyanúgy arra a kérdésre is választ kell adni, hogyha egy darab 1965 óta, 60 év óta legalább 6, de bizonyára ennél több nagyon sikeres bemutatót ér meg, akkor miért vesszük most elő ezt a darabot, és ez egy azt hiszem csattanós válasz, hogy azért vettük elő ezt a darabot, mert most ezt a két dinoszauruszt egy színpadon tudjuk mutatni, vagy ebben a Félix és Oscar szerepében most először együtt állnak a színpadon. Szerintem ez egy erős és csattanós válasz, kétségtelen.
Ugye a helyszínre még visszatérve, Szigliget, illetve a szigligeti várudvar, ugye szóba került már az, hogy most már több mint 800 fős a nézőtér, hát azért ez nem mondható szerény számnak egy nyári színház, de még akár egy kőszínház esetében sem, sőt, ott talán még inkább. Van kockázat több mint 10, ugye 14 estén összesen megtölteni a nézőteret, és most nem elsősorban az időjárás kockázatára gondolok.
Gondolom, anyagi kockázatra mindig van kockázat, úgy kell számolni. Tehát amikor mi a Centrál Színház gazdasági részlegén leülünk egy ilyen nyári játékot összerakni, akkor 40%-ra, a költségeket 40%-ra, a bevétel 40%-ára állítjuk be. Tehát a 40%-nál nullán tudunk lenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy biztonsággal vagyunk kénytelenek tervezni. Tehát a 40%-kal már nem bukunk rajta, és aztán jön az a rész, amiről az előbb fél szót említettünk, hogy igenis nagyon komoly hozzájárulást ad a nyári játék ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a béreket, a nyári béreket.
Akkor ha már így a költségeknél, meg ezeknél a számoknál tartunk, akkor kicsit beszéljünk részletesebben arról, hogy magánszínházat vezetni, működtetni így 2026-ban Budapesten, mert azt hiszem, az a viszonylag szerény állami támogatás ellenére nevezhető magánszínháznak a Centrál Színház. Szóval ez hogyan is néz ki, ez a képlet?
Nem azon
akár
múlik,
a kockázatok
hogy, felől. Igen, először is nem azon múlik, hogy magánszínház valaki, hogy kevesebb vagy több állami támogatást kap-e. A magánszínház lét az azt jelenti, hogy valaki azt a céget vagy intézményt, mint az jelen esetben én a Centrál Színház non-profit KFT-t megvásárolja, tehát saját maga tulajdonolja. Vannak, kevesen vannak, de vannak non-profit vállalkozások is Magyarországon, de többnyire azért a magánszínházi vállalkozások, amelyeket a TAO növesztett ki gombamódra a földből, ha akarod, erről beszélhetünk néhány szót, de hogy ezek a magánszínházi vállalkozások, ha jól tudom, ezeknek alapvetően két oka volt. Egyfelől a polgár büszkesége és igyekezete, hogy az ő teljesítményén múljon, hogy valami sikeres vagy nem sikeres, hogy ő bizonyítani tudja, hogy ha jól csinálja, akkor gazdagszik tőle, ha rosszul csinálja, akkor bizony bukjon vele. Tehát ez a polgár büszkesége és a polgár vállalása. De ezen kívül a magánszínházi létet, és erről érdemes volna néhány szót ejteni, azt teszi, hogy ne legyen kiszolgáltatva az ember, sok esetben abszolút hozzá nem értő, és olyan politikai szándékokat érvényesítő kultúrpolitikusoknak, akik bizony az elmúlt évtizedeket jelentős mértékben meghatározták. Tehát most akkor beszéljünk én rólam. Én nekem abból lett elegem, hogy valaki négy évenként valakik, vagy időnközönként valakik jönnek, és megmondják, hogy nekik tetszik-e, amit én csináltam, elfogadják-e, amit én csináltam, vállalhatónak tartják-e, vagy egyáltalán a jövőre nézve kívánatos-e számukra, hogy én legyek a Centrál Színház igazgatója, és ez így volt a bölcséjétől. Tehát amikor én 2003-ban megkaptam a Centrál Színházat, és akkor még egyáltalán nem a Fidesz uralkodott, hanem még egy másik koalíció volt a fővárosban, de amikor én megkaptam, én jól emlékszem, hogy egy nyitott ajtó mögül azt hallottam, hogy ha annyira akarjátok, hogy a Puskás legyen az igazgató, akkor miénk a szemét lerakó igazgatójának a kinevezési joga. Szóval, hogy az első pillanattól abba volt beleverve az orrom.
Hogyha mi ezt adjuk, akkor
hát, hogy politikai abban. Kérdés. Tehát, hogy hatalmi játszmák kérdése. És, és egy idő után, amikor 2010-ben jött a Fidesz kultúrpolitikusa azzal az oklevéllel, vagy azzal a megbízatással, hogy itt aztán mindenkit kinyírni, és akkor én már 8 évet csináltam a Centrál Színházat, 7 évet csináltam a Centrál Színházat, és igazán így ment felfelé, és már akkor 2 éve már Centrál Színháznak hívták, tehát hogy azon az üvegplafonon is túl voltunk, amit a Vidám Színpad jelentett, tehát hogy már nem volt tovább fejleszthető ezen a néven, vagy már nem lehetett több hívet szerezni a színháznak. Ezen is túl voltunk, igazán minden a működésünkben az bizonyította, hogy remekül helytáltunk, és a város szereti ezt a színházat. Akkor jött egy ember, aki azt mondta, nem sok jóval biztathatom. És akkor óriási szerencsénk volt két tekintetben, hogy a Tarlós volt a főpolgármester akkor, aki nem egészen politikai elbutultsággal vett részt ebben az egész dologban, másik meg, hogy a Törőcsik Maria Juli tartotta utódjának, vagy nem tudom micsoda, és akkor ő letelefonált a Tarlósnak. Tehát, hogy állandóan a legdurvább politikai játszmák és befolyásoltságok közepette kellett dolgozni, és ebből nekem elegem volt. Azt mondtam, hogy nem, minden áldozatot meghozok azért, hogy az én tehetségem és az én teljesítményem döntsön, és hogyha jól csinálom, akkor engem emeljen és dicsérjen, és ha rosszul csinálom, akkor sújtson, de nekem többet nem mondja meg politikus. Elkezdtem szomatizálni, tehát ezután a nem sok jóval biztathatom, elkezdtem másfél évig onnantól kezdve a fülemben dobolt a szívem, amíg aztán egy véletlen folytán aztán el nem múlt. Tehát nem akartam belehalni ebbe.
Egyébként...
Jó, de az anyagiakról kérdeztél, arra még
igen,
nem mondta
semmit. De hogy ez a modell egyébként, ez hogy nézett ki akkor? Tehát ez egy, úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy ilyen szerződés, egy ilyen kvázi privatizációs szerződés, mert ugye az épület az a főváros. Ha jól tudom, igen. Akkor bérleti díjat fizet a Centrál Színház.
Az épület az egy milliárdos értékű valami, azt senki nem tudja megfizetni, igen, vagy igen. Én nem tudnám megfizetni. Igen. Meg tudtam venni a céget magát, ennek igen, szabtak igen. Egy árat.
És akkor egy bérleti díjat fizet a színház.
Igen,
most a fővárosnak.
Egyszer fizettem nekik egy vásárlási díjat, megvettem a céget valamennyiért, és azóta év egy bérleti díjat fizetek, és mondhatom, hogy azért már ez... a negyed év és fél milliárd között járó összeg, amit a Centrál Színház azért fizettem be a fővárosnak, mert hogy magánosítottam, ha úgy tetszik. Igen, de egyébként a magánosítás, bár én előztem a többieket ebben a dologban, de a magánosításnak, ahogy az előbbiekben elmondtam, ez volt a lényege, hogy abban a pillanatban, amikor a TAO bevezetése lehetővé tette a kvázi piaci jegyárakat Magyarországon, akkor nagyon sokaknak jutott eszébe, hogy ők szabadulnának ettől a politikai megítéléstől, és bizonyítanák a saját rátermettségüket és tehetségüket, és a saját, és saját színházat vezetnének, és én azt látom, hogy hiába szüntették meg 2018-ban a TAO-t. Valójában azok, akik akkor magánszínházzá váltak, nagyon sokan voltak ilyen, a Rózsavölgyi, meg az Orlai, meg a Játékszín, meg a többiek, sokan, kifejezetten sokan lettek magánszínházzá, az Átrium Színház és a többiek, hogy senki nem adta föl. Tehát mindenki azóta is bármilyen nehéz körülmények között, de ezt a pozíciót...
Hát ott az Átriumnál azért voltak, akik föladták, aztán mások újra
kezdték. Igen.
Azért az jutott eszembe, hogy ha már így a Centrál Színház történetébe így visszanyúlunk egy kicsit, és említetted 2003-at, mint kiinduló pontot, hogy ugye nem a közvetlen elődöd, hanem kettővel elődöd a akkor még Vidám Színpad vezetőjeként, ugye Bodrogi Gyula volt, és ha én jól emlékszem, akkor ő is próbálkozott már valamilyen magánosítással, kisebbségi tulajdonosa volt a főváros mellett a Vidám Színpadnak. De hát azért az a történet az meglehetősen kudarcosan ért véget. Minden esetre Bodrogi Gyula a távozásakor adott interjúban úgy fogalmazott, hogy ennyire kevés pénzből rajta kívül senki sem csinált meg színházat Magyarországon. Ezt mondta akkor Bodrogi Gyula, amikor leköszönt a Vidám Színpad vezetéséről. Tehát azért a pénzt előteremteni egy magánszínház működéséhez, azért az nem egyszerű dolog, és valamennyi támogatás azért nyilván jön, említetted, hogy valamilyen állami támogatás, egy kis szelet azért van. Hogyan aránylik ez az egész működéshez?
Hát vessük össze, hogy egymástól egy kilométer távolságra van két színház, a Centrál Színház, mondjuk meg a Katona, és tehát inverze, tehát hogy mi az állami támogatás rész és a bevételi rész az fordítottan arányos. Tehát mi nálunk az állami támogatás rész kicsi, és a bevételünk így aztán kényszerűen nagy, és a Katonai József Színház ez pont fordítva van. Nálunk a bevétel jóval alacsonyabb, és az állami támogatás nagyon magas. Most ugye beszélünk arról, és nem tudom, hogy most akarsz-e sort keríteni rá, vagy később, de hogy beszélünk arról, hogy finanszírozás, tehát színházfinanszírozási tervek is vannak mindenféle egyéb megújulás mellett, és hát abban reménykedem, hogy ki fog jönni valami olyan a csőből.
Beszéljünk erről, csak még egy kérdés erejéig még itt a működéshez kapcsolódóan, hogy uhatatlanul azért mindehhez kell amolyan üzletemberi vagy menedzseri attitűd, mert hát a Puskás Tamás mégiscsak színművész és rendező, és persze voltak és vannak művészemberek színigazgatói posztokon, sőt itt Budapesten többségében ők vannak, de hát ők mégsem tulajdonosai is egyúttal a színháznak, szóval, hogy kell ehhez valamilyen menedzseri képesség, sőt, hadd tegyem hozzá még zárójelbe, hogy olvastam egy régebbi interjúban, hogy a rendszerváltás környékén autókkal is kereskedtél, aztán meg előszeretettel alkuttál ki olyan rendezői szerződéseket, amelyek a piaci sikerhez igazították a te honoráriumodat. Tehát, hogy ez a szemlélet, vagy ez a megközelítés, ez már benne volt.
Önmagában a vágy, hogy én független legyek, tehát nekem nem mondja senki, hogy hol lakik a jóistennek, hogy hány óra van, meg senki ne apáskodjon fölöttem. Ez a vágy, ez bennem nagyon erős volt fiatalkoromtól kezdve, ettől én még lehetnék közgazdasági analfabéta is, de szerencsére nem. Tehát, hogy most honnan hogy honnan örököltem ezt, vagy mi, de bebizonyította az életem, hogy értek hozzá. Tehát tudok úgy gondolni erre az egészre, mint egy gazdasági kihívásra, és meg tudok felelni neki. És tudom, és sőt, nem csak, hogy tudom, hanem boldogan készít, vagy boldogan csinálok olyan színházat, amely épp azért, mert a néző szerelmét keresi, és meg is találja többnyire, ezért jól eladható, és jól jövedelmező. Tehát ez, nekem ez sos, nemhogy nem esett nehezemre, hanem kihívásnak éltem meg, és nagyon boldogan álltam elébe, és boldogan teljesítettem. Amikor kérdezték ezt a dolgot, és ez majd megint átvezette a színház finanszírozási kérdéshez, akkor azt mondtam, hogy ha ez ment a 17. század elejétől, a 16. század végétől, ment a Shakespeare-nek, aztán ment a Molière-nek, ment az olasz színház csinálóknak, és aztán a századfordulón ment az összes csodálatos magyarnak, a Szépernőnek, a Szomorinak, a Molnár Ferencnek, a Lengyel Mennyértnek és a többinek, ha ezeknek mind ment, ha mind tudtak olyan színházat csinálni, hogy abból a pénzből, amit a nézők éppen felkeltett szerelmük és érdeklődésük okán befizettek a kasszába, abból meg lehetett élni, akkor ez egy biztos lehetséges dolog.
Akkor ezek szerint azért a központi dolog, vagy a központja mindennek ez a nézők szeretete, vagy az, hogy a nézők járjanak és jegyeket vegyenek, és eszembe jut ennek kapcsán egy színházi anekdóta, bár az nem éppen a nézői szeretetről szól, de Ádám Ottóról jegyezték föl, azért is említem Ádám Ottót, mert ugye mestered volt rendező szakon, igen. Színészként talán ugye Major Tamást említhetnénk, ugye ő volt az osztályfőnököt. De hát rendezőként ugye Ádám Ottó osztályában jártál, és hát ugye a Madách Színház legendás igazgatója volt, és feljegyeztek róla egy történetet, hogy a Kádár időkben pártvezetőkkel kellett ülni egy értekezleten, nem szólt egyetlen szót sem, aztán a végén már megkérdezték, vagy odaszóltak hozzá, hogy Ádám elvtárs, hát mondja, hogy mi a vélemény erről a színházi finanszírozásról, meg színházi támogatásokról, és akkor lakonikusan annyit mondott, hogy ő személy szerint annyit vár a kulturális vezetéstől, vagy akkor ugye a pártvezetéstől, hogy szeressék a színházakat, és adjanak pénzt. De ha nem adnak pénzt, ha adnak pénzt, akkor nem is kell, hogy szeressék a színházakat. Úgyhogy tulajdonképpen a szeretet körül, csak most ugye más aspektusban, de hogy a nézői szeretet is ennek az áloga. Ugye finanszírozásról meg működésről beszélgetünk, ezen a működési vagy működtetési térképen most hogy látod, hogy hol van a helye a Centrál Színháznak? Évekkel ezelőtt egy meglehetősen szerencsétlen színházi területfelosztás történt itt a fővárosban, amikor 4 budapesti teátrum meg az egyik szabadtéri színház kizárólag fővárosi fenntartásba került, és a többiek maradtak ebben az úgymond vegyes működtetésben, de ezzel rá is került mindenre egy ilyen politikai színezetű pecsét a kulturális szekértáborok mentén. A Centrál meg akkor is már ilyeténképpen maradt ezen a szekértáborosdin kívül?
Kétségtelenül maradt, de a politikai pecsét, és egyáltalán ez a politikai befolyásoltság, ez nem ott kezdődött. Ott kétségtelenül itt aztán kilógott a szög a zsákból, vagy itt aztán egyértelművé vált, vagy durván mutatkozott. De itt most már muszáj mondanom erről valamit, hogy érdemes talán a színház történetet nagyon gyorsan végigvenni. A görög színház és a középkori európai színház az vallási kötöttségű volt, egy vallási célú volt, ha úgy tetszik. A misztérium játékok is, meg a aténi színház csinálás is. De utána a Shakespeare idejétől kezdve, sőt már a Shakespeare megelőző időtől kezdve is, a színház az alapvetően a néző befizetéséből élt. És ez hosszú évszázad, ugye a 17. századtól kezdett, 17, 18, 19. század és a 20. század eleje is. Tehát 4 évszázadon keresztül ez a dolog sikeresen működött. Akkor itt azért valaminek lennie kell, hogyha ez 4 évszázadon keresztül tudta, tehát a színház történet bázikusan így működött. Mi történt? Az történt, hogy 1920-ban a sztálini Oroszországban, és aztán 1930-ban a fasizálódó Németországban egyszer csak rájöttek az okosok, hogy ez egy jelentős propaganda eszköz. A színház az jól használható arra, hogy azt mondja el, amit szeretnének a hatalmon levők elmondani. És ezért államosították a színházakat Oroszországban is, meg a hitleri Németországban is. És ez így a nyugat-európai színházakban ez a háború, második világháború végéig maradt így, és az orosz csatlós államokban pedig egészen tudjuk a 90-es évig, az 1989-es évig így maradt. Tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor 70 éve élünk ebben a dologban, hogy mennyire így van, hogy mennyire fontos volt a politikának, bár talán propaganda célokra olyan durván, mint ahogy a hitleri Németország, vagy a sztálini Oroszország már nem tudták használni, meg mint a Rákosi időkben használták a Magyar Színházat is, de az, hogy legalább ne tartson tükröt, ahogy a Shakespeare azt mondja, hogy ez a legfontosabb dolog a színházak, hogy a színházak ne tartsanak tükröt, nem utassák meg az uralkodó hatalom képét, az végig nagyon-nagyon fontos szempont maradt. Semmi sem bizonyítja ezt jobban, mint Kaposvár a 70-es években, vagy a 80-as években a készülődő változás sikerén hatalmasat futó világsikereket magáénak mondható Katona József Színház. De ez a dolog alapvetően a finanszírozást meghatározta, alapvetően hiába volt rendszerváltás ide, rendszerváltás oda, továbbra is a Mi kutyán kölykének kellett a színházigazgatónak lenni, továbbra is politikai szempontok befolyásolták, hogy kit neveznek ki, melyik színház élére. Hát az elmúlt 16 év is pontosan ilyen döntések sokaságától hemzsegett. Tehát pont ez amikor a szolgáltató van a célkeresztben, mert őt kell rábírni arra, hogy úgy működjön, ahogy nekünk helyes. Pontosan ezzel lenne jó, hogyha végre egy új finanszírozási rendszer szakítana, és végre az történne a magyarországi színház finanszírozásban is, ami egyedül logikus, ez volna a paradigmaváltás lényege, hogy a néző, a valóban a néző kerüljön célkeresztben, mégpedig anélkül, hogy megmondanák, hogy melyik a jó néző, hogy hova megy a jó néző, hogy mondja azt az állam, hogy igen, a színház az egy olyan valami, amit én fontosnak tartok, ugyanúgy, mint az oktatást, mint az egészségügyet és egyebet, és ezért támogatom, hogy az emberek színházba menjenek, a nézőt támogatom, ez legyen világos, egy olyan új rendszert kéne kialakítani, ahol a nézőt támogatja ez az új finanszírozási rendszer. És innentől kezdve persze bonyolult részletek vannak, meg nem tudom micsoda, de ez nagyon fontos volna, hogy így vonuljon ki végre, ahogy a gazdasági élet területéről is, hogy hagyja a piaci működéseket érvényre jutni az állam, vonuljon ki a kultúrából is, és mondja azt, hogy igen, én tudom és értem, hogy a néző támogatása a feladatom, mert nagyon sok adót vonok el tőle, ezért nem tudja kifizetni a piaci jegyárakat, és ezért a nézőt fejkvótával máshogy támogatom.
Most a kormányváltás után a színházi szakmai szervezetek meg is kezdtek javaslatok kidolgozásán munkálkodni, a színházak jövőbeni működéséről, támogatások lehetséges módozatairól. Volt is már egyeztetés a Magyar Színházi Társaság és a Kulturális Államtitkárság között, bár hát ahogy a kulturális élet szinte minden területén itt is ugye két szervezet van, amik ugye kiépültek így a lövészárkok mentén, a Magyar Teátrumi Társaság a másik, most egyelőre ők nem hallatták még a hangjukat. Minden esetre az örvendetes, hogy megkezdődött az egyeztetés erről, ezekről a kérdésekről a színházi széráló, de azért arról talán érdemes beszélnünk, hogy az a modell, amit felvázoltál, és ezek a lehetséges utak, ennek nyomán azért kiiktathatók színházi ízlések, rokonszenvek, ellenszenvek, politikai vetületek, amikor anyagi forrásokról és támogatásokról van szó, amikor arról van szó, hogy ki kap és mennyi támogatást, vagy mennyi anyagi forrást. Mert hát azért az elmúlt években, hogyha visszatekintünk, akkor a független szféra jelentős műhelyei véreztek el, de nagymúltú művész színházak is működési nehézségekkel küzdködtek. Én úgy látom, hogy a központi pénzosztás szintjén nehéz azt tudomásul venni, hogy a megítélt támogatás az nem a mindenkori hatalom pénze, hanem az a közösség pénze, az adófizetői pénz, márpedig van adófizető, aki történetesen Pintér Bélát szeretne nézni, míg a másik adófizető meg Vidnyánszky Attilát, és a harmadik meg történetesen, ne adj Isten, operettet, vagy a Mágnás Miskát. Szóval hogy lehet megtalálni ezeket az utakat? Nem könnyű.
Hát hatalmi szóval semmiképpen. Tehát sem esztétikai, sem egyéb minőségben nem szabadna ítélkezni a felett, hogy melyik értékesebb és melyik kevésbé értékes. Szerintem minden színházba vágyakozó ember egyaránt értékes. Én azt gondolom, hogy nálam nincsen a bölcsek köve, fogalmas nincs, hogy igazán éretten mi volna a jó színház finanszírozási rendszer, de legalább három dolgot lehet mondani. Az egyik, hogy vannak épületek, amelyek alkalmasak arra, hogy színházat lehessen csinálni. Ezeket az épületeket erre alkalmasnak meg kéne tartani. De ez teljesen független attól, hogy ki van bennük, hogy éppen ki uralkodik bennük, milyen társulat, milyen célokkal, milyen színházat csinál bennük. Ezeket az épület, és ezeknek olyanoknak kell lenni, hogy nem csak a rezsit kéne finanszírozni, hanem a benne levő eszközöknek a előregedését is valamilyen módon figyelembe kenni, és az épület előregedését is. Tehát egy olyan épülettámogatást kéne első lábként létrehozni, amely mindezekre tekintettel a célra alkalmasnak megtartaná ezeket az épületeket. Mondom, független attól, hogy ki van bennük. A második, ennek az általános merítésűnek olyan támogatás, erre mondtam én azt, hogy néző alapú támogatásnak kéne lenni, tehát fejkvótának, ha úgy tetszik, olyan támogatást kéne bevezetni, ami mindenhol egyforma. Tehát azt mondja az állam, hogy én, és akkor itt alapul lehet venni például a mai átlag jegyárat Budapesten, hogy én ezért eddig az átlag jegyárért én támogatom mindenkinek a színházba járását, függetlenül attól, hogy az operettbe megy, a Madách Színházba, a Katonába, az Örkénybe, vagy hova. Tehát, hogy menjetek, nézzetek színházat, én ennyivel tudom támogatni a ti igyekezeteteket. Úgyis úgy lesz, hogy a nagyon nagy nézőterű és nagyon drága jegyekkel operáló színházak majd nagyon nagy saját bevételre fognak szert tenni, de az állami támogatások is a nagy nézőszám miatt magas lesz, és a kis műhelyekben, ahol kevés ember látogatja, ott is viszont jól jön ez a támogatás. És a harmadik lábnak, de ennek mondom, ennek itt nem szabadna esztétikai különbséget tenni, és politikai ízű különbségeket végképp nem. És a harmadik, ott kéne bejönni a kultúrpolitikának, mert igenis vannak kultúrpolitikai szempontok. Tehát, hogy ott kéne azt mondani, hogy a magyar dráma ügye, a fiatalok színházba szoktatásának az ügye, vagy valaki azt mondja, én kérem szépen a következő 4 évben világsikerű színházzá fogom tenni ezt a színházat, meg fogják látni 4 év múlva ettől a színház, ennek a színháznak a nevétől lesz hangos az európai széna. Oké, és akkor névhez kötve, időhöz kötve azt mondani, mennyi pénz kell ez? Évente 500 000 000 forint? Tessék, itt van ez a pénz, de 4 év múlva megkérdezem, uram, hölgyem, világhírű az ön színháza? Ettől hangos Európa? Stb. De, tehát, és ez viszont a harmadik, ami viszont a harmadik láb, ami viszont a pályázati forrás. Tehát ahol ott aztán igazán különbséget kell tenni a között. Valaki azt mondja, hogy én ezt teszem, akkor az ő nevének hitelt kell, ha hitelt tud szerezni a tervének, akkor adjanak pályázati forrást, hát abból a ellopott 17 milliárd forintból, ami az NK-nál elcsúszott erre, arra, amarra, ebből biztosan jutna arra, hogy ilyen...
Igen, ebben most elég rossz tapasztalatok van pályázati, kulturális pályázatok ügyében.
Igen, de hát reméljük, hogy lehet ezt jól is csinálni. Úgy van ezekkel a dolgokkal, a TAO-val kapcsolatban is fölmerült, úgy van ezekkel a dolgokkal, hogy de hát csaltak vele. Egyébként magával a fejkvótával kapcsolatban is lehet azt mondani, hogy ó, de hát lehet maszkír, vagy lehet maszk, hogy hívják ezt, lehet, bele lehet nyúlni abba, hogy hány néző volt ott. Vagy. De én azt gondolom, hogy a csalásról talán annak idején a dízel szőkítés. Ja, felhasználta fel. Attól még, hogy valakik csalók szőkítették a dízelolajat.
A benzinkutak működtek.
Igen, attól még nem vonták be a dízelt, mint üzemanyagot. Tehát attól, hogy simán elejét lehet venni megfelelő szabályzással és megfelelő büntetésekkel, hogy ne legyen kedve az embereknek csalni. De alapvetően az épületekről gondoskodni kell, utána általában gondoskodni kéne arról, hogy a néző válogatás nélkül élvezhesse a támogatását az államnak, és utána kultúrpolitikai célokat meg lehet a harmadik, a pályázati úton oldani. Nagyon kényes téma ez, mert azok, akik bőven kaptak az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt évtizedben, vagy nem tudom mennyi ideje, bőven kaptak, azok most féltik azt a bőséget, ami a sajátjuk volt. Azok, akik kiszorultak belőle, lásd valóban a függetlenek, azoknak éppen az a kényes, hogy akkor most hogyan és visszakerülnek ebbe a dologba. Tehát, hogy rengeteg, és az sem kérdéses, hogy mindenki a saját perspektívájából, a saját béka perspektívájából látja ezt az egészet, onnan néz rá, és onnan tekint az körbe, és nyilvánvaló torzítva látja ezt az egészet, tehát nagyon nehéz lesz majd egy szintre hozni, de szerintem tanulva mindabból, amit el is próbáltam mondani, tanulva a színház történeti tapasztalatból, alapvetően a színház az képes rá, és képes rá, hogy megéljen a néző szerelméből. Egyébként London és New York is bizonyítja, hogy mennyire képes rá, de nem kell odáig elmenni. Tehát rendben van, hogy Magyarországon a piaci jegyárakat érvényesíteni még korai, vagy ebben az adózási rendben, hiszen iszonyatos nagy elvonó az állam. Mondok egy vicceset például. Tisztán az ÁFA történet. Ugye az ÁFA Magyarországon nagyon magas, 27%. A Centrál Színház ÁFA befizetési kötelessége a jegybevétele után magasabb, mint amennyi az állami támogatása volt. Tehát tulajdonképpen dacár az állami támogatásnak, ÁFA befizetőnk volnánk az állam felé. Tehát például itt is lehetne csinálni, beszélnek arról, hogy bizonyos termékek, így a színházjegyek is lehetnének nem 27%-osak, hanem mondjuk 5%-os ÁFA tartalmúak, és így tovább. Nehéz kérdés ez, biztosan sokat fogunk rágondolni rajta. Egyébként
hát igen, ezeken érdemes elgondolkozni, amikor mondjuk Magyarországon a pálinka főzés áfája az alacsonyabb, mint a könyvkiadásnak az áfája, úgyhogy ezeket érdemes így mérlegre tenni például. De azért az érdekelne, hogy ebben a felvázolt fenntartói támogatási modellben vagy rendszerben hol látod, vagy hol látnád szíved szerint a Centrál Színház helyét. Tegyük hozzá, hogy a Centrál egy kiemelt minősítéssel rendelkező teátrum, hogyha jól tudom.
Én ezeket a minősítéseket nem tudom, hogy tovább kell levinni, és hogy ezek mit jelentenek
egészen pontosan. Hát ugye vannak ezek a nemzeti színház, nemzeti kiemelt,
nemzeti és egyéb. Igen. talán megvilágítja a példát, hogy a Centrál hol volt kénytelen keresni a további útját, hogy 2018-ban egy csütörtöki napon a TAO meglétekor, tekintettel, hogy én fel akkora színház vagyok, mint a Madách Színház, az én TAO lehetőségem egyébként akkor 500 millió forint volt abban az évben, a Madách Színház 1 milliárd forintjához képest. És egy pénteki napon politikai döntés okán az történt, hogy a Madách Színház megkapta ennek a TAO lehetőségnek a 110%-át, hogy biztosan kerek legyen minden, tehát 1,1 milliárdos támogatáshoz jutott, ami azóta követve a pénzromlást már 1,3-nál tart, vagy hol. Míg a Centrál Színház a következő fél évben azzal kötöltött az idejét, hogy kétségbe esetten küzdött, hogy egyáltalán állami támogatáshoz jusson, mert itt jön be, amit az előbb mondtam, tekintettel a magánszínházi létünkre, úgy találta a politika, hogy ja, hogy minket nem rángathat bábuként, hát akkor éljünk meg a magunk lábán. A főváros legkomolyabb, a Tarlós és a főváros legkomolyabb közbenjárására volt szükség ahhoz, hogy ezen valamit változtassanak, és valami minimális koncot dobjanak nekünk is, mert azért mégiscsak mondom ebből a pozícióból, hogy tavaly még volt 500 millió forint TAO bevételünk, idén meg már nincsen semmi, tehát ez egy irgalmatlan nagy sebbet ejtett a Centrál Színház működésén, de mondom, nagyon-nagyon komoly küzdelem árán sikerült elérni, hogy aztán valami állami támogatást mégiscsak kaptunk.
Beszéltél arról, hogy egy magánszínháznak, így a Centrál Színháznak is, hát úgymond talán ezt a szót használtad, hogy sikerkényszer alatt kell dolgoznia.
Sikere kárhoztatva.
Vagy sikere kárhoztatva kell dolgoznia, de hát hogy ez kényszer is együtt.
Igen, hát persze.
De ha megnézzük akár a mostani, akár az elmúlt évek repertoárját, akkor itt azért voltak igencsak bátor vállalások. Játszottatok még az első időkben több Shakespeare-t, játszottatok Ibsent, emlékszem a kísérteteket, ami ráadásul egy nagyon ritkán játszott Ibsen darab. A kis színpadon megy az Ügynök halála, a Nem félünk a farkastól, sőt egy első darabos fiatal magyar szerző munkáját is bemutattátok ott a kis színpadon a magyar tengert. Igazgatói szemszögből mondhatnánk ezeket kockázatnak, bátorság, nagyon erős kockázatnak, azért Ibsen az nem a My Fair Lady.
Szóval nem, bár a
My Fair Lady... Ezek ilyen bátor vállalások?
Igen, bár a My Fair Lady védelmében rögtön azt kell mondanom, hogy a My Fair Lady egy csodálatos, persze, és igazi nagy csak... értékű valami. De ez talán ez bizonyítja a legjobban, hogy igenis minden, a legkomolyabb minőséget is meg lehet úgy csinálni, hogy a nézőt szerelembe ejtse, hogy élni segítse a nézőt, hogy a néző érezze, amikor bejön, és amikor elmegy, hogy ez nagyon fontos volt neki jönnie, mert segített neki az élet. Életbe. Hogy igenis a legnagyobb, a legkomolyabb minőséget, tehát ez nem igaz, hogy úgy van, hogy egy nagyon csúnya magyar mondat jutott eszembe, ezért most ezt ugram is, tehát nem igaz az, hogy csak a butasággal, csak az alacsony minőséggel lehet a nézőt becsábítani. Tehát pont ez bizonyítja azt, és mindig is ezt az utat jártuk büszkén. De mondom, az első pillanattól azt gondoltuk, hogy nem igaz, hogy nekünk le kell adni bármit a minőségi elvárásainkból, az ambícióinkból. A legkomolyabb dolga így van. Egyébként Nem félünk a farkastól, a nagy színpadon játsszuk, több mint 10 éve a nagy színpadon játsszuk.
És az Ügynök halála is ott kezdődött.
Az Ügynök halála is ott kezdődött, de a Józsaru Rozsaru előadása 50-szer ment a 435 nézős nagy színpadunkon, mire fölkerült a kis színpadra. És hát seszer is elszámolt a Network előadása, ami egyébként is egy igazi Isten kísértés volt, mert a Covid után a teljesen kiürült kasszára, azt lehet mondani, hogy 19-re húztunk lapot, mert hogy akkoriban ez, ha jól emlékszem, 75 millió forintba került ennek a produkciónak a kiállítása, ami minimum inkább két és fél, akkori számokkal két és fél produkcióba került, de hát azóta is a siker szériáját futja most már a 150. előadáshoz közelítve.
Nagyon sokan lépnek fel vendégként a Centrál Színházban, de ugyanakkor van egy remek színészekből álló alaptársulata is a színháznak. Ők a klasszikus vagy hagyományos értelemben vetten ide szerződött társulati tagok?
Igen. Tehát van egy 14 tagú, ha úgy tetszik, van egy 14 tagú
társulatunk. Tehát státuszban lévő társulati tagok.
Valóban ez egy, ha úgy tetszik, ez egy speciális helyzet a Centrál Színház társulatisága, mert valóban a Centrál Színház, tehát azok a színészek, akik a Centrál Színház vonzó nagy nevei, akik általában a főszerepeket játsszák, a régebbi, amíg nem lett a Vígszínház igazgatói, hangja, ugye ilyen volt a Rudolf Péter, Nagy Kálozi Eszter, de hát sokakat, tehát Hangman Péter szerepelt nálunk, és rengeteg más nevet is hozhatnék most, de a mai időkben is a Stoll, vagy az Alföldi, vagy a, nem tudom, a Hevér Gábor, vagy mások, tehát hogy ők kívülről jönnek. Egyfelől azért, mert ők szeretik őrizni az önállóságukat, a függetlenségüket, bár a Stoll is például volt nálunk társulati tag hosszú ideig, szeretik őrizni a függetlenségüket. Ugyanakkor viszont a mi arszpoétikánk az, hogy találj egy olyan darabot, amiben hiszel, hogy a nézőt szerelembe ejti, és utána oszd ki a szerepeit úgy, hogy az országban található legalkalmasabb színész játssza a főszerepeket. Speciálisan a Centrálnak a társulata úgy épül föl, hogy ezek ha úgy tetszik, a vezető színészek, akik egy korona nemzeti büféjében, a Bástias, Inkovics, a nem tudom micsoda, az Avar és a többiek ott ültek mind a büfében, hogy ezek nálunk nem ülnek a büfében napra nap, hanem végzik a dolgukat, rendeznek, játszanak, tévés személyiségek és így tovább. Tehát, hogy ezek az emberek, ha úgy tetszik, függetlenek maradnak és kívülről jönnek, és van egy nagyon-nagyon erős társulat, akik együtt játszanak ővelük és támogatják a működésüket.
Ha már társulatról és vendégművészekről beszélünk, 2 évvel ezelőtt, jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt szerepet kínáltatok egy új bemutatóban, a Nemzeti Színházban balesetet szenvedett, majd a színházzal pert folytatott 2 színésznek, Szász Júliának és Horváth Lajos Ottónak. Jeles színművészekről van szó, tehát nem gondolnám, hogy ez valamilyen ilyen szolidaritási akció vagy szolidaritási történés volt, de azért mindenképpen gesztus vagy gesztusok voltak, meg egymásra figyelés egy olyan közegben, egy olyan térben, ahol nem feltétlenül általános vagy megszokott mindez. Gesztus volt ez valóban?
Hát semmiképpen nem lehet elvitatni tőle. Tehát én ránézvén erre a helyzetre azt gondoltam, hogy ilyen nincs. És azt gondoltam, hogy az lehetetlen, hogy valahogy ezt a két embert a szakma nem szólítja meg. Tehát nem mondja azt, hogy lehet, hogy veletek a Nemzetiben ezt csinálták, de ti a mi szakmánk jelesei vagytok, úgyhogy továbbra is köztünk a helyetek, és ugyanúgy megbecsülésnek örvendetek, mint ahogy eddig a Nemzeti Színház tagjaiként. Tehát számomra ez egy vállalhatatlan helyzet volt. De hát most én nem szeretném fényezni magam, de amikor 2003-ban a legnehezebb körülmények között indultunk el, mint Vidám Színpad, és rögtön az első évben, miközben egy nevetséges támogatás mellett, egyszer csak az ÁFA törvény változása miatt még 20 millióval kevesebb lett, és 120 millióból csak 100 millió forintos támogatásunk maradt, akkor én hiába telefonáltam körbe, hogy nem lehet-e, hogy a többi színház valamilyen módon szolidáris lesz velünk, és ez segít a helyzetünkön. Nem, nemleges választ kaptam mindenhonnan. De amikor
azért mondtam én, hogy ezek a gesztusok, ezek meg ez az egymásra figyelés, ez azért ritkán igen, adja jeleit.
De mondom, anélkül, hogy tovább fényezném magam, amikor viszont a Pintér Béláról olvastam aztán egy évvel később, vagy másfél évvel később, hogy nehéz anyagi helyzetben van a társulata, akkor én azonnal fölhívtam, és azt mondom, hogy én nekem nagyon csekély eszközeim vannak, de ha akár azzal tudok segíteni, hogy ide jöttök játszani, vagy bármivel tudok segíteni, akkor itt állok készen. Nem tudom, hát 5 testvérem volt, játszottunk az udvaron 10 sok másik gyerekkel, valahogy ez úgy benne van, hogy azt nem lehet.
Egymásra figyelés volt.
Tehát én háborúban nem jártam, ez a fajta bajtársiasság, ez nem onnan van, tehát se az elsőben, se már öreg ember vagyok, vén vagyok, mint a nagyapám, valóban mindjárt 70 éves vagyok, úgyhogy sok mindent megéltem, ilyen fajta bajtársiasságot nem tanulhattam, de valahogy mégis, hogy magától értetődő, hogy azért vannak dolgok, amelyek nem lehetnek pártfüggőek, vagy milyenek, tehát ezeket nem lehet hagyni.
Beszéltünk társulatról, vendégművészekről, még ejtsünk szót a közönségről. Nyilván mostanra van a Centrál Színházhoz szorosabban kötődő törzs közönség, ugye vannak arany, ezüst, bronz, kártyás nézői szintek a színházban. Érdemes, vagy kell folyamatosan figyelni, mérni mondjuk a nézői igényeket, elvárásokat, egyáltalán figyelni például a közönség összetételét, hogy kik járnak rendszeresen a Centrál Színházba? Érdemes ezt figyelni, mérni?
Figyeljük is, minden évben csinálunk, most éppen idén nem volt, de amikor módunk van rá, akkor minden évben csinálunk is egy ilyen felmérést, ami általában vigasztaló számokkal szokott szolgálni, tehát hogy nem az van, hogy hozzánk a 60 év fölöttiek járnak, tehát hogy általában olyan 35 és 45 közé esik a derékhada hozzánk látogatóknak. Valóban ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ugyanakkor a nagyon magas jegyáraink, mert az átlag jegyár 11.500 forint a Centrál Színházban, az átlag jegyár. Tehát nagyon magasak a jegyáraink. Sokszor tapasztaljuk azt, amikor akármilyen okból diszkontálni tudunk, és a hátsó sorokat olcsóbbá tesszük, akkor egyszer csak, és ezt minden játszó megérzi, hogy egyszer csak, mintha friss szél fújna be a nézőtérre.
Tehát mások is be tudnak
mert jönni. Mert bejön száz olyan ember, aki tele van örömmel és vágyal, hogy be tudott jönni, és nézheti az előadást. De eddig éppen a jegy drágasága miatt nem jött, úgyhogy ez az új finanszírozási rendszernek az a támogatása, ami talán ezen majd segít, az nagyon-nagyon-nagyon jól jönne.
Ez a közönség összetétele kapcsán az jut az eszembe, jó néhány évvel ezelőtt ugyanebben a műsorban itt ült, akkor még a Katona József Színház igazgatójaként Máté Gábor, és arról beszélt, hogy neki meggyőződése, hogy többségében nők teszik ki a színházak törzsközönségét, ezek a nők elviszik a nővérüket, az édesanyjukat, a barátnőjüket a színházba, és olykor, néha elviszik a férjüket, vagy a barátjukat, de az ő arcukon lehet is látni, hogy őket többnyire elhozták, vagy elvitték. Szóval valóban így van, hogy inkább a nők dominálnak?
Ez egy bizonyos igazság, hogy nem fejtettük még meg, vagy nem tudunk igazi választ adni rá.
Legalábbis ők veszik a jegyet mindenképpen.
Mindenképpen ők veszik a jegyet. Most így hirtelen az jut eszembe, hirtelen, hogy a madaraknál a fészek rakó az egyik, és a másiknak más. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy valahogy a színházi élmény az a családi életnek, vagy a társasági életnek egy olyan része, ami valamiért a nőkhöz tartozik, és nem a férfiakhoz, és valóban a férfiak jóval-jóval kevesebben aktívak a jegyvásárlásban. De hát Szerintem ez a munkamegosztás, vagy ez a valami, ez adott. Tehát, hogy tényleg úgy van, hogy bizonyos dolgok egy családban is. Tehát bizonyos dolgokat a feleség szokott csinálni. De nem tudom, mi nálunk többnyire én szoktam bevásárolni, nem mint hogyha a feleségem nem vásárol be soha, de többnyire én szoktam bevásárolni, de én ritkán szoktam mosni.
Tehát, hogy... Na majd erről beszélgetünk külön, hogy Básti Júli mit csinálod. Zárszóként még azért beszéljünk a következő évadról röviden. Ugye Woody Allen többször szóba került már, és van egy hozzáköthető ilyen bonmó, az úgy szól, hogy ha meg akarod nevettetni Istent, beszélj neki a terveidről. Hát most akkor nem akarom senkit megnevettetni, de azért beszéljünk a tervekről és a következő évadról. Annál is inkább, mert ugye az már elhangzott a beszélgetés elején, hogy Woody Allen darab is lesz a következő évadban. Az első ugye a Furcsa pár lesz, erről már beszéltünk, és aztán egy Woody Allen darab.
Én szeretek úgy fogalmazni a jövő évi terveinkkel kapcsolatban, hogy nagy örömet látok az ország arcán, és nagy örömet látok Budapest arcán, és jól esik ezt, ennek tükröt tartani, ennek az örömnek jövőre a következő évadban, és jól esik támogatni is ezt az örömet. Nagy sóhajjal vettük tudomásul, hogy el lehet mosolyodni, és lehet így örömmel nézni a többiekben, és lehet reménykedve nézni előre. Valóban ez a két kitűzés mind a kettő ennek a szolgálatában áll, mind a kettő nagyon erős, egyébként a maga nemében remek vígjáték. Az első a furcsa párról sokat beszéltünk, a Woody Allen darabjának az érdekessége, hogy két egyfelvonásost forrasztott egybe az átdolgozó fordító és a rendezésre
felkelt. Ez új darab egyébként, mert ugye a tavalyi vagy a mostani legutóbbi bemutató is egy két évvel ezelőtt.
Az igen, darab. Azt a 90 éves Woody Allen írta, igen, a 89 igen. éves Woody Allen írta, ez a kettő nem az Old Saybrook és a Honeymoon Hotel című egyfelvonásosából írt egy egyfelvonásos dupla vagy semmi címmel a fiam, Puskás Dávid, és ő is fogja rendezni ezt az előadást olyan kiváló szereplőkkel, mint a Hermányi Marian, meg a Szabó Kimmel Tamás, a Hevér, meg a Partinóra, meg a Szécsi Bence, meg ki is lesz még benne, a Pálfi Kati, meg a Magyar Attila, tehát hogy remek szereposztással, de hát ez nálunk alapfeltétel. És ha a távolabbi, tehát és ami a legfontosabb, amit a jövő évben el kell mondani, hogy szomorú okokból a kis színpadunk története úgy alakult, el kellett búcsúznunk nagyon szeretett kollégáinktól, barátainktól az elmúlt évben, és ez nagyon meglátszott a kis színpad műsorának alakulásán. A néhány évvel ezelőtt még dübörgő kis színház kicsit hervadni látszott az elmúlt időben, úgyhogy most reneszánszát tervezünk a kis színpadnak, emiatt az évad első felében öt bemutatót is tervezünk. Először
ez is egy bátor vállalás.
Igen, először a nézővezető főiskola jön majd a Balhé Atlasz című előadásával, amit a Túróci Szabi és a Mucsi Zoltán és a Katona Laci jegyeznek, aztán az Ötödik Lépés című előadást mutatjuk be, amit régóta terveztünk, de a édesemlékű Serrer Pepével terveztük, aki aztán egy ideig toltuk a premiért, hogy hát ha majd jön velünk, aztán sajnos nem így alakult. Tehát ez lesz a következő bemutató, az Ötödik Lépés, amit a Vecsei H. Miklós és a Martor Robi kettőse fémjelez, és aztán két csodálatos nő, a Sejjuci és a Szinetár Dóri mutat be egy-egy személyeset, az egyik a Ragyog Shirley című, ami a Shirley MacLaine életét táncolja, énekli és meséli el a Sejjuci, és a másik a világirodalom legjobb színdarabja címen, ez pedig a Szinetár Dóri egyszemélyes estje lesz. Végül pedig, de nem utolsó sorban, december 8-án mutatjuk majd be a Patrick Marber már többször bizonyított sikerű darabját, a Closer című darabot, amit az Alföldi Robi rendez, és a színház jeles tagjai, Ágoston Kati, Martirovics Darina, Schmidt Zoltán és Fehér Tibi játszanak benne szerepet.
És akkor tényleg zárszóként, nem tudom, hogy lehet erről beszélni, igen, de van egy másik nagy terv még a nagy színpadon, mégpedig egy zenés produkció. Igen.
Ez egy márciusi bemutató, én 2012-ben láttam, és szerettem bele ebbe az előadásba, és most, amikor abban reménykedünk, hogy a jövő Magyarországán a tehetség, a kitartás, a minőség válik majd uralkodóvá, azt gondoltam, hogy semmi nem egyesíti ezeket a tulajdonokat jobban magában, mint éppen az Irving Berlin minden nagy sikerű számát magába foglaló Top Hat című zenés játék, ami nem volt, vagy musical.
30-as évekbeli nagy film volt.
A Fred Astaire, Ginger Rogers története, és ez nem volt még Magyarországon, viszont 2012-ben egy világsikerű előadást rendezett belőle a barátom Matthew White, aki éppen most ráérne arra, hogy január végétől az angol csapat csinálná meg, tehát angol díszlettervező, angol koreográfus, angol rendező, tehát angolok jönnének. Talán
de magyar színészek, de mert ez azért kell táncolni, énekelni, steppelni.
Szóval a legnehezebb.
Nem is akárhogy.
Tehát nagyon, ezért is kérdéses, és ezért is kell még csak feltételes módban beszélni erről a dédelgetett tervünkről, mert először meg kell találnunk azt a két szereplőt, aki biztosan a Ginger Rogers és a Fred Astaire szerepét biztosan a nézők örömére tudja eltáncolni.
Hát izgalmakban bővelkedik a Centrál Színház következő évada, és ebből már kaphatnak is a nézők előbemutatóként ízelítőt majd Szigligeten a Furcsa Pár kerül színre. Az elmúlt órában Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
Nagyon szívesen jöttem.